harangszó töri meg az éjszakai csendet. A hívek szép ünnepi ruhában halkan beszélgetnek, ahogy közelednek a templom felé. Szenteste van. Perceken belül kezdődik az éjféli mise. A kántor a kottáját igazgatja az orgonánál, majd amikor megszólal a harang, játszani kezd. A hívek egyként állnak fel, ahogy bejön a pap, aki később a szeretetről és a család fontosságáról prédikál nekik. Azt kéri tőlük, hogy a karácsonyi ajándékozás és sütés-főzés mellett figyeljenek egymásra, beszélgessenek sokat és adjanak hálát, amiért együtt tölthetik az ünnepet szeretetben és békességben. A szent mise véget ért, Istennek legyen hála. Ismétlik a hívek, majd hazaindulnak. Még pár szót váltanak az ismerősökkel a templom előtt, beiglit cserélnek, boldog karácsonyt kívánnak egymásnak. Az autók lámpái felgyúlnak és sorban indulnak el a macskaköves úton. Pár perccel később már újra csöndesek az utcák. A főút jelző lámpája sárgán villog. Pislákol az adventi koszorú négy gyertyája is. Az ablakon kiszűrődő, ütemesen felkapcsolódó fények jelzik, hogy hazaértek az ünneplők. A templomban az atya körül jár minden helységet. Lekapcsolja a világítást és eloltja a gyertyákat. A rutinos mozdulatsor közben egészen máshol jár fejben. Bemegy a sekrestjébe és leveszi magáról az arannyal díszített fehér miseruhát, és felakasztja. A szíve mélyén érzi, hogy nincs visszaút. Meg kell tennie élete legnagyobb és legnehezebb lépését. Nézi a válfára akasztott isteni fényt. Nem bújhat bele többé. Több mint két évtized papi szolgálat után befejezi ezt az életet. Elég volt a magányból. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Füzes Ádám 22 év után lépett ki a papi szolgálatból. Döntésében fontos szerepet játszott, hogy nem szeretne egyedül megöregedni. Az évek során egyre csak gyarapodtak az érvek amellett, hogy nem befelé, hanem kifelé vezet az útja a rendszerből. Hivatalosan 2020 nyarán jelentette be döntését. A szolgálatból való kilépés miatt elvesztette minden tisztségét, és a hosszú évtizedek alatt kitartó munkával elért megbízatásait. 40-es éveiben kellett teljesen új életet kezdenie. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Ádám felső tagozatos volt, amikor megismerkedett a kereszténységgel. Bár a családja nem volt vallásos, a szülei mégis beiratták hittanórára, miután ötödikes korában panasz érkezett a fiúra, hogy időnként eléggé szabadon kezeli az órákon való részvételt. Ádám nevelési célzattal került be a templomi közösségbe. Mégis az összetartó, szeretetteljes közeg hamar magával ragadta a fiút.
Az ilyen iskolai tantárgyakon kívül valami egész világképet meghatározó, vagy világszemléletet meghatározó dolog. Arra is úgy nyitott voltam, az, hogy vannak emberek, az is, egyhez mindig tetszett, ez a generációkon átívelőség. Hogy a nagyszüleim, a szüleim, meg a én korosztályommal ugye együtt egy csomó dologban, itt kommunikálunk, ugyan arányosan lehet felelősséget vállalni, tehát a felnőtté válás, vagy az én felcseperedésben, mint egy minisztrálás, hogy akkor ott számítanak rám, hogy akkor időben ott kell lenni, de nem úgy, mint az iskolában, hanem egy ilyen belső motivációban. Mindig a közösségnek az a legnagyobb ereje, hogy nem valami fekete pontot kapsz, hanem hogy hát ha oda akarsz tartozni, és akarod csinálni, akkor ott kell lenni. Uh-huh. Akkor megbízhatónak kell lenni, számíthassanak rá, stb.
A szülők hideg fapadokra ülnek le az összetákolt színpad előtt. Karácsonyi fények világítják meg a sötét, havas délutánt. Ádám izgatottan készül a szerepére a takarásban. Műszakában leheli fehér kezeit. Ő lesz az egyik király, akit a csillag a messiáshoz vezet. Ádám hetedikes volt, amikor egy napon a szülei elé állt. Anya, apa, kitaláltam, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Pap.
A gimnáziumban nagyon érdekesen úgy felvételiztem a piaristákhoz, hogy én azért akarok oda menni, mert hogy én pap szeretnék lenni. Mm-hmm. És ők nagyon ügyesen erre nem tértek vissza 4 éven keresztül. Tehát nyilván ők tudták ezt a fejlősi lélektani kérdést, hogy abban a korban leszek 14 és 18 év között, amikor föllázadok minden érték és minden rend ellen, és ezt így nem akarták ezt is belerakni közéjük, úgyhogy legalábbis én így magyarázom, hogy ők tudomásul vették, ezt majd meglátom.
De nem ingott meg benned, hanem végig kitartottál.
De azért, igen, mert úgy rájöttem, még 18 éves lettem, hogy addigra ugye hát már egész más ember vagyok, mint 13 éves koromban, testileg, lelkileg, szellemileg, de hogy még azért a hivatásom még ugyanez, hogy úgy tetszik ez a dolog, és hogy ugyan jó pofa. És akkor azért nem is mentem szemináriumba rögtön. De tudtam, hogy valami ilyesmit szeretnék csinálni, tehát én beiratkoztam civilként a teológiára. Uh-huh. És jártam be, időközben elköltöztünk Tahitót faluba, akkor Tahiba jártam be minden nap, már a gimnáziumban is 3 évig, és aztán a teológiára 2 évig. És akkor Tahitót faluban ott kántorkodtam, ifjúsági ima közösséget csináltunk reformátusokkal, énekkart vezettem, tehát hogy nagyon megéltem ezeket a felnőtt szerepeimet ott uh-huh. a kántorságba.
Otthon autodidakta módon tanult meg orgonán játszani. Édesanyja gyerekkorában tanult zongorázni, ezért tőle tanulta meg, hogy mik az előjegyzések. Leírt neki mindent egy füzetbe, majd Ádám gyakorolni kezdett. Azt senki nem mondta neki, hogy a szólamokat egyesével kell tanulni, úgyhogy ő megtanulta mind a 4 szólamot egyszerre játszani. Olyan jól ment neki, hogy beiratkozott kántorképzőre is, ami után már elég érettnek érezte magát ahhoz, hogy jelentkezzen a szemináriumba.
Ez úgy, én későn érő típus vagyok, és elmúlt is egy fiúgimnáziumba jártam. Nem volt ez annyira mindennapos téma, hogy most akkor, persze beszéltünk még a lányokról, de hát, hogy így érettségire a nagyobbik résztek nem volt még sosem barátnője. Osztály nagyobbik felének nem volt. Tényleg péntek délutánonként antikváriumokba jártunk meg ilyesmi. Tehát, hogy nem volt ez annyira így itt ott elő. Az a teológiára ott is olyan félénk voltam ebben a dologban, vagy úgy nem. Gondoltam is, hogy igen, most itt vagyok még itt 2 évig, és akkor hát, ha majd valami történik, de hát úgy nem történt, mert nyilván én magam sem voltam erre. Visszanézek erre akkor, hogy egy ilyen hullámos, szőkésbarna, sűrű hajam volt, és hogy sokkal jobban néztem ki, mint aztán később. Így visszatekintve fényképileg. De hogy nem, valahogy ez így, aha. Tehát biztos, hogy a lányok észrevettek, én nem vettem észre, hogy észrevettek, vagy nem volt aha. nekem az egész így otthonos, hogy mit kellett volna csinálni akkor, ahhoz, hogy tudjam, hogy nekem a cölibátus való-e, vagy nem. Inkább így tartottam ettől az egész dologtól, hogy egy ilyen papucsfér legyek.
A szeminárium alatt nagyon sok hozzá hasonló fiatal sráccal találkozott. Az egész Kárpát-medencéből érkeztek fiatalok, és mindenkit ugyanaz érdekelt. Nagyon jó barátok és haverok vették körül Ádámot. Mindig volt kivel beszélgetni ebédnél, moziba menni, sportolni. Volt filmklub és irodalmi est is.
Én 4 évig jártam, ugye 2 évig civil voltam, aztán 4 évig voltam bent. 2 lépcsőben van a diakonus szentelés, 5. év végén, és van 6. év végén a pap szentelés, akkor a diakonus szentelésre jobban készültem, hogy igazából az elköteleződés után a papszentelés már csak egy fokozata az elköteleződésen belül. És akkor azért azt gondoltam, hogy azért olyan dolgok meg fognak oldódni, amik addig nem oldódtak meg. Tehát azért abban bíztam, hogy valami ilyen csoda fog történni. Aha. Hogy úgy más ember leszek. És akkor el kellett tennem, hogy nem lettem más ember, csak fel vagyok szentelve erre a feladatra. Nem ígérték ezt, hogy nem azt mondom, igen. Hogy nem volt semmilyen. És inkább olyan azt gondoltam, hogy valami más létmódba kerülök, vagy valami, de hát vagy nem kerültem. És emiatt már a papszentelésben már nem volt ilyen nagy várakozás, hogy valami fog történni.
Akkor most végre elkezdődött a nagybetűs élet, gondolta Ádám. De a munkahelyet újabb fordulat következett az életében. Ugyanis kijutott Rómába, ahol még 3 évet járt egyetemre. Az utolsó évben már nagyon elvágyódott az iskolapadból, amit akkor már 21 éve koptatott. Ráadásul az olaszországi kitérő nem várt kihívásokat tartogatott számára.
Volt egy ilyen szerelem, ilyen futó szerelmi szál. Nem lett aztán kapcsolat, vagy valami, de akkor úgy. Akkor gondoltam bele először 2000-ben talán, hogy tulajdonképpen egy elég önbizalom hiányos voltam, hogy egyrészt, hogyha egy lányra rámosolyogok és kedves ők, akkor ő is rögtön kedves lesz velem, ezt sose gondoltam előtte.
Aha.
És egyébként, hogy ez van, ezt a szeminárban tanultam meg az egyik barátomtól, aki szobatársam volt, és aki azóta püspök lett, mert ő nagyon jól tudott így bánni a hölgyekkel, és néztem, hogy csinálja, és akkor jöttem rá, hogy ez így egyszerűen csak kedvesnek kell lenni rá, kell mosolyogni, és akkor így... Igen, de ez nem volt nekem így az alapfelszerelés.
Ezt is Rómában kipróbáltál.
Igen, igen.
És visszamosolyogott valaki.
Igen. És ugye az a tiszta fiúgimnázium, amik ebben nem segített, mert ott mi fiúk megbeszéltük, hogy nők milyenek.
Uh-huh.
De egyikünknek se volt. Hát ilyen középiskolás angyal, ugye, csak bizonyos részeikre koncentráltunk.
Oké.
Okay. Nem volt egy nagy lélektari. Még annyi se, hogy rá kell mosolyogni, és kedveset kell mondani, ezt se tudtuk, csak így.
Uh-huh.
Csak ilyen nagy fantáziák voltak, hogy biztos milyenek.
A bizonytalanság ekkor környékezte meg először. Valóban jó úton, a saját útján jár? Választhatott volna mást, mint a papi hivatást? Amikor eszébe jutott az a sok-sok év, amit a tanulmányaira szánt, hamar elhesegette ezeket a gondolatokat. De a futószerelemnek köszönhetően egy másmilyen élet lehetősége örökre befészkelte magát a lelkébe. A rövid szünet után folytatjuk Ádám nem mindennapi történetét a hazatérésétől és papi szolgálatának rég várt kezdetétől.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Ádám Rómából hazatérve hamar munkába állt. A tapasztalatainak köszönhetően egészen máshogy látta szülőhazáját, mint utazása előtt. A napsütötte, életigelő olasz mentalitás után idő kellett, míg újra megszokta a mi sírva vigadó Magyarországunkat.
Elint nagyon sokat találkoztunk azokkal, akikkel Rómából egyszer jöttünk haza, mert hogy így szippacsunk egy kis levegőt, és így csak úgy örüljünk annak, hogy vagyunk, hogy merjünk örülni.
A helyzetét megkönnyítette, hogy egy számára kedves plébános mellé került káplánnak. Ráadásul pont arra a plébániára, ahova még a kántorképzőre járt. Ekkor már tanított, emellett bőséggel voltak titkári és szervezési feladatai is.
Hát a munka az, ami mindig motivált, szerettek mindig a gyerekek is, a felnőttek is a egyetemen, mert hogy vicces vagyok az előadáson, odafigyelek a szakdolgozóimra, mindig vittek kísérő tanárnak az osztályfőnökök, mert hogy jól bántam a gyerekekkel a síelés közben is, így igen, gyakorlatias voltam, és lehetett rám számítani kísérőtanárként, vagy biciklitúrára vittek így kísérőtanárnak. Ezek úgy jó voltak, de az, hogy én közösségforma tényező lennék, ezt úgy nem tudtam, mert hogy igazából ebben a 9 év kiképzésben semmilyen pszichológiai, meg semmilyen közösségépítő képzés nem volt. Én 27 évesen jöttem az a Rómából, és majd 37 évesen mentem el mentálhigiénét tanulni.
A továbbképzésnek köszönhetően jobban megértette az embereket maga körül. Fontos volt számára, hogy jó előadó legyen, hogy hatékonyan és érdekesen tanítson. Azonban nem minden a tervek szerint haladt.
Ez egy nagyon zárt világ, ahol legfelül eldöntik, és így leraktak a saktábláról, beraktak valaki más, és tényleg meg itt leraktak róla, egy MG-re raktak egyszerűen. Az egy nagy törés volt így. Gondoltam, hogy akkor elégetem a könyveimet, de aztán nem égettem, mert mondjuk szegények most is egy pincébe várják a jobb sorsukat. De hogy az volt egy ilyen törés, tehát láttam, hogy igazából nem számít azért olyan sokat a mondjuk egy szakmai munka egy tanszék betöltésénél, tehát hogy meg se lett hirdetve, és betöltötték valakivel, aki egész más volt a szakmáját. És mondom, akkor minek? Hova gyűjtöd a publikációidat, vagy a konferencia előadásaidat, vagy a tanításodat? De az volt egy ilyen, ez volt 2008-9-es tanévben.
Az évek múlásával egyre inkább felszínre kerültek a mélyen elnyomott vágyak. Ádám egyre nehezebben tudta összeegyeztetni hivatását a lelke mélyén motoszkáló érzésekkel.
Ahhoz jó hitem, hogy másokat Istenhez vezessek, de ahhoz, hogy elhiggyem, hogy így nekem jó így család nélkül egy ilyen munkaalkoholista életmódban, azt azért úgy nem mindig hittem el.
Visszagondolva egyébként ez a fordulat megelőzhető lett volna akár úgy, hogy a tudatában vagy jobban, hogy mit válasz, vagy hogy saját magad ismeretében neked való ez a dolog, illetve ezek a vágyak, a valós vágyak, amik benned vannak ezek. Hogyha nincsenek betöltve, akkor ez előbb-utóbb borulni fog. Tehát, hogy tudsz-e valami olyat mondani, ami egy beszélgetés, vagy egy ember, vagy egy társ, vagy egy felkészítés, vagy egy nagyobb tudás, aminek, hogyha birtokában vagy, akkor ez kikerülhető lett volna, ez a önmagaddal való késői szembesülés.
Hát igen, tehát azt gondolom, hogy azt szerintem ezt a kilépéskor is megfogalmaztam, hogy a celibátusban azt válod, vagy egy ilyen nagyon szoros szervezetben, hogy lemondasz bizonyos dolgokról, és akkor cserél, és engedelmességgel tartozol az előjáródnak, és akkor cserébe az engedelmességért valamiféle gondoskodást vagy biztonságot vársz el. És ez bizonyos szempontból megvan, tehát hogy van papi öreg otthon, tehát egész halálodig ez így biztosítva, hogy van hol laknod, meg mit enned, és hogyha adnak egy utazásra járó feladatot, akkor adnak hozzá valami szolgálati autót. Tehát hogy ez a része megvan, hogy te úgy érzed magad a bőrödben, hogy mit szeretnél csinálni, hogy mi ez van karizmád, vagy mi ez nincsen, hogy milyen párkapcsolati vagy párkapcsolattalansági problémáid vannak, erre semmiféle gondoskodás nincs, sőt ilyen tudatos magárahagyás is. Volt konkrétan, amikor fordultam ilyennel a püspököz, de hogy így ez a, hát így jobb, hogyha így most nem beszélünk, és akkor mondtam neki egyszer, hát, hogy minden nincs rendben, mondta, hogy hát minden az sosincs rendben, és így lapoztunk. Azt éreztem, hogy van egy ilyen cinizmus ebben az egész rendszerben, és biztos, hogy ez is úgy erodálta azt a fajta lojalitás, vagy azt a fajta, igen, lojalitás, ami az intézmény felé van.
A katolikus egyházban a papi nőtlenség legfőbb célja a szűzi állapot szent és tökéletes eszményének fenntartása. Hogy az áldozó pap minél tökéletesebben tudjon ragaszkodni Krisztushoz és a szent szolgálathoz. A cölibátusról szóló viták egyre többször merülnek fel az egyház körében is, főleg abban a tekintetben, hogy napjainkban valóban szolgálja-e az egyház érdekeit. Ellenzői szerint többen választanák a papi hivatást, ha lehetne családjuk. Mások szerint viszont a tradíciónak súlya van. Az apostolok is nőtlenül vállalták a szent szolgálatot, és csak így végezhetik teendőiket teljes odaadással és osztatlanul. Szabadok maradnak az esték és a hétvégék, jut idő a számtalan feladatra.
Azt figyeled meg, hogy nincsenek barátaid, csak ügyfeleid, klienseid, vagy híveid, vagy bárminek nevezed, de minden olyan idősávot, ami családi, azt a rád bízottakkal töltesz valamilyen szempontból, akkor egy idő után csak azok maradnak a bármilyen ismerőseid. Még a barátaim, de akár a testvérem gyerekének a felnővésre is nem vettem részt rendesen, mert hogy hétfőn van a szabad napod, akkor elég nehéz egy születésnapra, egy névnapra, egy bármire elmenni, amit nyilván szombaton tartanak.
A 40-es éveibe lépve még hangosabban szólt hozzá a belső hangja. Ezt akarom csinálni még 35 évig. Az intézményrendszer hiányosságai is egyre inkább egy döntés felé sodorták Ádámot. Úgy érezte, semmilyen támogatást, segítséget nem kap. holott már többször is próbálta jelezni feletteseinek a kétségeit.
És ezt meg tudtad valakivel beszélni, vagy volt valaki, akivel erről ezekről a kényes témákról lehetett beszélni, vagy megosztani a te aggodalmaidat, illetve a eltávolodásodat?
Hát vannak, akikkel erről beszélgettünk, de hát hogy...
De hogy arra, hogy aktív részese legyél annak, hogy ez ne így legyen, arra a rendszerbe betonozódása miatt nem is volt benned késztetés?
Hát én sokat voltam hatással rá, és ezt kívülről, vagy mondják is, hogy miért léptem ki, mert hogy még én voltam elég nagyobb hatás a rendszerre, de hát én megláttam nagyon éppen ezért ennek a határait. Uh-huh, uh-huh. Hogy csináltunk egy felnőtt képzési intézetet Mivarosóra, tehát végső megengedett dolgokat, ha nagyon akartam csinálni ilyen jó dolgokat, csak néha mindig jelezte, hogy egyébként ez egyébként hülyeség, vagy egyébként tulajdonképpen erre miért is van szükség. Tehát,
Tehát nem igazán a szárnyai alá vett a rendszer olyan szempontból, hogy de jó, hogy végre valaki kezdeményez valamit, hanem inkább, hogy kövessük a jól bejárt.
Igen.
Ádám egyre inkább azt érezte, családot szeretne. Feleséget és gyerekeket. Mindezt úgy, hogy ne kelljen titkolóznia vagy szégyenkeznie mások előtt. Amikor paptársainak vagy előjáróinak beszélt erről, általános reakció volt, hogy nem ő lenne az első pap, akinek családja van. Csak nem kell nagy dobra verni. Ha az ember nem csinál belőle nagy ügyet, miért ne lehetne párkapcsolata? Ádámot ezek az álszent tanácsok csak még inkább eltávolították a gondolattól, hogy ebben a rendszerben öregedjen meg.
És közben meg látom, hogy így elmegy mellettem az élet, és hogy itt vagyok egyedül, és ki kell csinálni már programot, tehát már így. Uh-huh. Már kinőttem abból az én 23 éves aranyos gyerekből, aki így állandóan elmegy családokhoz, és akkor örül, hogy látja mások családját. Ott egyre jobban kezdett el zavarni, akkor jobban már csak én szingli barátokkal barátkoztam, akikkel legalább hasonló volt az időbeosztásunk, és tudtunk még miről beszélni, és nem úgy kellett egy barátommal beszélgetni, hogy vagy elkérem a feleségétől kölcsön, vagy akkor végül az egész esti mindent, mikor, és akkor még esetleg egy fél órát tudunk a félig álljú szülőkkel beszélgetni. Nem rosszul mondok, csak hogy mikor mindig ez az életed, akkor már azt mondod, hogy már így nekem meg nincsen gyerekem.
2018-ban jött egy újabb váratlan fordulat. Egymásba szerettek egy lánnyal, aki egy idő után azt mondta az akkor 45 éves Ádámnak, hogy el tudná vele képzelni az életét. Neki tökéletes így mindenestül. Ádám egy pillanatig sem habozott tovább. Eljött végre a pillanat, amikor képes meghozni a döntést. Kilép a papságból. Ám a lány úgy megrémült a határozott szándéktól, hogy visszatáncolt a kapcsolatból, és szakítottak. Ádám a hivatalos lemondása előtt elvonult egy időre. Olaszországba jelentkezett idegen vezetőnek, ahol a turisták odáig voltak a nagyszerű előadás módjáért, ő pedig büszke volt magára, hogy a saját lábán is ilyen jól megállja a helyét. A hivatalos kilépés 2020. június 30-ig bekövetkeztéig még mindent elrendezett maga körül. Levizsgáztatta a hallgatóit, és mentorálta a szakdolgozat íróit. Fontos volt számára, hogy lelkiismeretesen elvégezze a munkát, ahogy azt a korábbi években is tette.
Ugye azért növekedett benne a feszültség, elkezdtem készülni, és ilyen gyakorlatilag ember vagyok, és akkor vittem be főiskolára és könyveket, hogy így, ami olyan könyv, amit nem akarok megtartani, hogy akkor vigyék el, meg nem tudom, meg... És mondom, hát megőrülök, mert én már most így kifele nézek, igazából rutinból a másik fél év nekem elgurul, hát már minden meg volt, én mindent letanítottam százszor, tudom, mikor, hogy lesz, és akkor hogy lesz, és akkor jött a Covid. És mondom, jó Isten küldte nekem a Covidot. Akkor nem kell ott ülni, és lefogja a kezemet, hogy ne dobozoljam be a könyveimet márciusban. És akkor fogtam, és akkor leköltöztem két hónapra Balatonra, szüleimnek a nyaralójába, és akkor ott remetéskedtem két hónapig, és ott mindent úgy átgondoltam. Eltett egy húsvét annélkül, meg két hónap annélkül, hogy miséztem volna. Én sem tudtam elképzelni, hogy milyen, mondjuk egy húsvét annélkül, hogy miséznék, hogy templomba lennék. De a Covid miatt akkor pont zárva voltak húsvétkor a templomok, tehát hogy így úgy ki tudtam próbálni, milyen nem papnak lenni, hogy senkinek ne föl se tűnt. Ugye nem voltam plébános, tehát simán bezártuk a kápolnát, és mondtuk, hogy Covid után nyitunk, és online se kellett semmi, senkit sem, meg sem. Amit, tehát hogy nyilván bizonyos képzéseket, meg szupervíziókat online megtartottam a kertben, és aztán kész.
Június végéhez közeledve még felszentelt egy harangot, majd június 27-én megtartotta az utolsó miséjét, amin hálát adott a 22 éves papságáért.
Megtartottam misét, prédikáltam arról, hogy a egyház állandó, meg a változó részei, és hogy még az állandók is mi a szent, és mi a profán, vagy mi a gyarló, és hogy és már pár a nénik ott mozgolottak, hogy elhelyezik, vagy mi. Kihallották belőle, és akkor utána a végén akkor mondtam, hogy maradjanak ott, meg a hirdetés, meg minden a végén lesz, és akkor levetköztem, és meseklésével, és akkor már így zakóba jöttem vissza, és akkor úgy mondtam el a ilyen búcsú beszédemet, és akkor a végén a tedeumot elénekeltük. És akkor lementem a földszintre, és mondtam, hogy aki szeretném a kezet fogni, beszélgetni, akkor a földszinten ott vagyok, de nem álltam be az ajtóba.
Ádám búcsúzóul két levelet írt. Egyet a paptársainak, és egyet a híveknek. A nyilvános változatból barátai tanácsára kihagyta az egyház működését kritizáló részt. A másik levélben megfogalmazott kritikákra válaszul csak annyit kapott fentről, hogy minden bizonnyal hormonális felborulás okozhatta Ádám megingását, és ezzel megsértette az egyház tanításait. Miután híre ment a döntésének, üzenetek és e-mailek százai érkeztek Ádámhoz. Egy teljes hétbe telt, mire válaszolt a saját oldalára érkező kommentekre. A sok negatív hozzászólás mellett sok kedves, bíztató üzenetet is kapott. A pandémia és a korlátozások miatt nem volt egyszerű beindítani a saját szupervízor coach vállalkozását. De a jóistenben bízva védőháló nélkül ugrott az ismeretlenbe.
Akkor az első karácsony, akkor még anyuékkal, húgomékkal, húgom családjával, az olyan visszazökkentünk oda, honnan elindultunk, az úgy jó is volt, de nyomasztó is volt, de azért nem azért léptem ki, hogy mindig anyukámékkal, és sem a beiglitbe, egy ilyen nyugis karácsony volt, a jó esett. Így a barátokkal is úgy helyreállt a kapcsolat, hogy végre voltak szabad hétvégeim, és akkor úgy lassan állogatott helyre, hogy lassan érkezett ez meg. Jöttek munkák lassanként, úgy szervezettebben is, nem csak így felkérések ilyen református egyháztól, evangélikus egyháztól, mert ők rögtön látták a témköző emberük, aki nem vagyok belsőkörös, de értem az egészet, mindegyik részét tudom, jó leszek szupervizornak nála.
Ádám feleségét 2021. februárjában, papi hivatásának feladása után nagyjából fél évvel ismerte meg. Már a találkozásuk napján érezték, egész életükben egymásra vártak. Nyáron a kertben nézték a csillaghullást, amikor Ádám odafordult a kedveséhez, és feltette a nagy kérdést. Az esküvő után néhány hónappal pedig kiderült, hogy gyereket várnak. Ráadásul ikreket.
Februárban megismerkedtünk, augusztusban megkértem a kezét, és november 27-én összeházasodtunk, és decemberben megfogantak a gyerekeink, akikről január 25-én kiderült, hogy ikrek. Azért az Istennek a egyik legmélyebb, legősibb ószövetségtől kezdve áldása az a termékenység, és hogy amikor így kiderült az esküvő utáni első adandó alkalommal megfogant a gyerek, akkor már így nagyon meghatottak voltunk, meg hálásak. Ez január 10-én, és akkor 25-én ment el Ági, hogy jelszósz, hogy legyen hivatalos megállapítás papír, és akkor utána azért ott volt, hogy olvassa vele a papírt, és akkor nagyon rögtem, és akkor ezen, hogy ez jó Istennek milyen humorérzéke, hogy így jó van, Ádám, nagyon akarod se, nagyon szeretett se a dolgokat, tessék, csináld ezt nagyon.
Az Egyszellent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, a főszerkesztő Neitzer Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116 123 ingyenes lelki első segélyszámot.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton Podcast.